Hallgatóság, kedves vendégek! Én is szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyar Tudomány ünnepén, és örömmel látom, hogy az előadás témája az autizmus, ennyi érdeklődött vonzott ide. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Nemzeti Agykutatási Programnak, hogy támogatta kutatásaimat. Amint ezek az adatok is mutatják, az idegrendszer betegségeinek a kezelésének a költsége ma többe kerül, mint a szív-érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz kezelésének költsége együttvéve. Ez a gondolat is vezetett végül is a Nemzeti Agykutatási Programnak a megindulásához, és a támogatott kutatási programok kiválasztásánál egy fontos szempont volt az, hogy a pályázó kutató egy újfajta témát kezdjen kutatni az agykutatáson belül, és így jutottam el én az autizmus kutatásának a területére. Miről is fog szólni ez az előadás? Hát ahogy már hallhattunk, egy 45 perces előadás nem elegendő arra, hogy az autizmusnak minden oldalát megvilágítjuk. Ugye nagyon sokféle aspektusa van az autizmusnak, nem véletlen, hogy a hollywoodi meseírókat is megihlette a téma, és biztos vagyok benne, hogy a közönség soraiban is vannak olyan hozzátartozók, akik autistáknak hozzátartozói, talán maguk autisták is vannak a közönségben, akik már sokat tudnak az autizmusról. Én az előadásomat azonban mégsem csak nekik szánok, hanem egy szélesebb közönségnek, akik még kevesebbet tudnak erről az állapotról, és elsősorban a tudomány oldaláról, mivel ennek az előadás sorozatnak a mottoja az oknyomozó tudomány, a neurobiológia oldaláról fogom megközelíteni, bemutatni ezt a betegséget. Bemutatom azt, hogy hol tart ma az agykutatás az autizmus neurobiológiai hátterének a megértésében, milyen új eredmények vannak az autizmus kutatásában, köztük bemutatva a saját eredményeimet, és egy kis kitekintést is fogok adni a jövőre, hogy milyen új lehetőségek vannak az autizmus megelőzésére vagy kezelésére. Azt is én is csak leszögezni tudom, hogy ez az előadás nem fog minden problémára választ adni, de hiszek abba, hogy egyrészt az ok-okozati összefüggéseknek a szisztematikus feltárásával, másrészt az autizmusban érintett személyek, hozzátartozók, orvosok, gondozók és az autizmus kutatók különböző tudományágaknak a párbeszédével és hatékony együtt dolgozásával tudunk közelebb jutni ezeknek a problémáknak a megoldásához. Most először tegyük is fel a kérdést, hogy mi az az autizmus, és már erre a kérdésre is többféle válasz adható, az szerint, hogy milyen szemszögből nézzük. Van olyan értelmezés, amely szerint az autizmus egyfajta eltérő személyiségtípus, az emberi sokféleségnek egyfajta variánsa, a diverzitásnak a része. De azt is tudjuk, hogy az autistáknak az idegrendszere azért másképp fejlődik, tehát egy idegrendszeri fejlődési variánsnak is tekinthetjük, és persze nézhetjük az orvostudomány oldaláról, tekinthetjük egy kórállapotnak is ezt. Én az előadásban nem szeretnék igazságot tenni ezek között a definíciók között, hiszen mindegyikben van igazságtartalom, de a saját szakmám oldaláról a éppen most érvényes diagnosztikai kézikönyv definícióját fogom használni, a DSM-5 szerint, mely szerint az autizmus, pontosabban az autizmus spektrum zavar egy olyan egész személyiségre kiható, vagyis idegen szóval pervazív idegrendszeri fejlődési zavar, amely már a korai gyermekkorban elkezdődik, és leggyakoribb tünetei a kommunikációban és a szociális viselkedésben megnyilvánuló eltérések, illetve különböző repetitív viselkedéseknek a megjelenése. Mit is jelent ez tulajdonképpen, ugye? Mondtam azt, hogy a tünetek már a kora kisgyermekkortól, vagy akár már újszülött korkor is észlelhetőek, ez fontos kritériumok, és az eltérések első csoportja a nyelvi és a nem nyelvi kommunikációt érinti. Ilyen lehet például a beszédnek a késleltetett megjelenése, vagy hogyha az autista automatikusan ismétli a hallott szöveget. Lehet az is, hogy csökkent készség van a beszélgetéseknek a kezdeményezésére, folytatására, vagy kevesebbet játszik szerepjátékot az autista kisgyermek. A nem nyelvi kommunikációt is érinthetik az eltérések, és itt köszönöm meg az Autizmus Alapítványnak a segítségét, hogy lehetővé tette ezeket a kis videó részleteknek a bemutatását.
Szia, Matyi!
Itt például azt láthatjuk, hogy ez a kisfiú ugye vonakodik kezet fogni, és nem néz szembe a készfogóval.
Hogy nem mondja el.
Ezt a fiút pedig hallgassuk csak egy kicsit.
Nagyon, én nekem az arcmimika, meg a nonverbális kommunikáció szinte egy az egybe tanulva van. Nem tudtam, nagyon sokáig, pár évvel ezelőtt sikerült megtanulnom az Autizmus Alapítvány segítségével, hogy mikor mosolyognak, meg mikor vicsorognak rám. Ez...
Az eltéréseknek a következő csoportja a szociális viselkedésben nyilvánul meg, és ez is nagyon sokféle kontextusban és variációban, formában jelenhet meg. Ilyen lehet például a szemkontaktus kerülése, a gesztusoknak a hiánya, hanghordozás, hangerőnek az eltérései. Például figyeljük meg ennek a fiúnak a hanghordozását.
Ámozni, nevezelni, tépni, gyöngyöt fűzni, gyöngyöt válogatni, meg szeretek, még a...
Meg. És hát ő se néz ugye a szembe. Emellett ugye jellemző lehet a kortárs kapcsolatoknak a csökkent volt, vagy teljes hiánya, illetve csökkent érdeklődés válasz a szociális, illetve emocionális ingerekre. Harmadik tünetcsoport az úgynevezett repetitív vagy rugalmatlan viselkedéseknek a jelenléte az autistáknak. Hát ezek is nagyon sokfélék lehetnek. Lehetek ezek egyrészt ilyen ragaszkodások bizonyos rigid, nem funkcionális rutinokhoz. Így például közismert ugye az autistáknak az életében, hogy milyen nagy jelentősége van a napirendnek, az életnek a struktúráltságának, vagy hogy mindig ugyanazon az útvonalon szeretnek eljutni a céljukhoz, de lehetnek ezek cél nélküli automatikus mozgások is, mint például pörgés, ugrálás, vagy az ujjaknak a pörgetése. Erre is itt mutatok két példát. Ezen a videón a háttérben lévő két kékpólós kisfiút figyeljük, aki fixál és a sarokba néz. Még ezen a alsó videón pedig egy típus ilyen új pörgető automatizmust láthatunk. Az autistáknak kedvelt foglalatossága ugye a tárgyak sorba rendezése, és túlérzékenyek lehetnek bizonyos szagokra, érintésekre, ingerekre. Ugye ez is az információ feldolgozás zavarát mutatja. Az Eső ember című film óta tudjuk azt ugyanakkor, hogy egyes autistáknál bizonyos képességekben kiemelkedő teljesítményt tudnak mutatni. Ilyen lehet például a tanult információknak a hatékony eltárolása. Én itt egy közelmúltban megjelent kutatás eredményét mutatom be, amelyben az autisták, akik fekete oszlopok jeleznek, jobban teljesítettek a numerikus számolási feladatokban, mint a nem autista társaik, míg más kognitív tesztekbe hasonló teljesítményt mutattak. Az is lehetséges, sok esetben megfigyelhető, de nem szükségszerű, hogy az autisták váratlan események esetén akár szélsőségesen is reagálhatnak, akár dühkitörések is lehetnek, és ez az agresszió önmaguk, illetve környezetek ellen is irányulhat, illetve lehetnek még olyan tünetek, amelyek önmagukban nem az autizmus tünetei, de kísérő jelenségek, úgynevezett komorbiditások, mint kognitív deficit, szorongás, érzészavarok, vagy akár más szervi tünetek, mint gastrointestinális tünetek. Fontos azt is megjegyezni, hogy ez a sokféle tünetcsoport egyfajta spektrumot alkot, amely a különböző autistákban eltérő formákban és variációkban jelent meg, ezért mondjuk, hogy az autizmus spektrum zavarról van szó, és ez a spektrum, ez egy nagyon széles ernyő, amely az enyhe magatartási eltérésektől egészen a teljes gondozást igénylő állapotokig terjed, és fontos jellegzetesség az is, hogy élethosszon keresztül tart, éppen ezért ugye nagyon fontos a családnak és a befogadó közegnek a szerepe. Azt is itt elmondanám már, hogy ez az autizmusnak ez a rendkívül sokfélessége, sokszínűsége azt is mutatja, hogy különböző okoknak közös megnyilvánulása formája az autizmus, hasonlóan más idegrendszeri betegségekhez. Most az itt bemutatott hírességek közül, például Isaac Newtonról vagy Wolfgang Amadeus Mozartról csak feltételezhetjük, hogy autista volt, hiszen az autizmusnak az első leírása a múlt század közepére tehető. Ugye Hans Asperger és Leo Kanner gyerekgyógyászok írták le ezt az állapotot először a neuropszichiátriai kutatásoknak a hajnalán. És azt látható, hogy az utóbbi évtizedekben az autizmusnak az előfordulás egy meredeken emelkedő tendenciát mutat, amelyet csak részben magyaráz a gyakoribb figyelem, a gyakoribb felismerés az autizmusnak az irányában. Magyarországon tehát mintegy 60 ezer esetet tartanak számon, és az autizmus gyakorisága ma már eléri az 1%-ot, vagyis eléri a skizofréniának a gyakoriságát. Ugye kérdés, hogy mi lehet az oka ennek az emelkedő tendenciának, és mi lehet az oka egyáltalában az autizmusnak. Vajon genetikus tényezők felelősek érte, vagy a környezeti faktorok okozzák, vagy a gén és a környezet egymásra hat valamilyen módon? Nos, a pontos választ azt még a tudomány sem tudja megadni a mai nap, de nyomvonalaink már vannak. Így az elmúlt évtizedeknek a kutatásai elsősorban az autizmus genetikai formáinak a kutatásaira irányultak. Egy 1990 és 2003 között volt a Human Genome Projekt, ez egy ilyen óriás nagy projekt volt, amelynek során lefordításra került az emberi génállomány, és azonosításra kerültek nem sokkal később azok az egyedi génmutációk is, amelyek az autizmus öröklődő formáiért felelősek, ilyen például a Fragile X-szindróma, vagy magyarul törékeny X-kromoszoma szindróma, ez az egyik leggyakoribb ilyen típusú autizmus, a Rett szindróma, a szklerózis tuberóza, és másokat is említhetnék, még nem teljes a felsorolás. Ugyanakkor ezek a genetikusan meghatározott formák az autizmus eseteknek összesen mindegy 10-15%-áért felelhetnek. Az utóbbi éveknek a kutatásai azt is azonosították, hogy ezek a génvariánsok milyen eltéréseket okoznak, milyen fehérje kódolásáért felelősek, és érdekes módon kiderült az, hogy ezek az eltéréseknek a legnagyobb része a szinaptikus ingerület átvitelt, az információ átviteli fehérjéket érinti az idegrendszerben. Így például a PSD 95 nemű posztszinaptikus fehérjét, vagy a neuroligén nevű horgonyzó fehérjét, vagy a különböző neurotranszmitter receptorokat, vagy az sejten belüli jelátvitelbe szerepet játszó kalcium kináz 2 enzimet. A géntechnológiának a fejlődése azt is lehetővé tette, hogy ezeket a genotípusokat reprodukálják állatmodellbe. Ugyanakkor érdekes módon az derült ki, hogy ezekben az állatmodellekben a genotípus reprodukálódik, azonban az autista fenotípus nem teljesen, vagy nem olyan mértékben, mint ahhoz az autistákban megfigyelhető. És ez is vezethet oda, hogy egyre nagyobb figyelem irányul az autizmus kutatásában a környezeti tényezőkre. Ezen belül is kiemelten A születés körüli történéseknek a kóros eseményei az, amivel nagyon sok kutatás foglalkozik, és a klinikai vizsgálatoknak egy nagyon hosszú sora vizsgálta ezeknek a történéseknek az összefüggését a később az utódokban megjelenő autizmussal. Itt például ilyen tényező lehet az terhes édesanyának valamilyen immunrendszerrel összefüggő betegsége, mint például autoimmun betegségek, aszma vagy allergia, a terhesség során elszenvedett vírus vagy bakteriális fertőzések, vagy a terhesség során szedett gyógyszerek, például antiepileptikus szerek, szülési komplikációk, a védőoltások szerepe is felmerült, és még sorolhatnám tovább a különböző lehetséges környezeti hatásokat, amelyek közül ezeknek az egy részének a szerepe igazolódott, mások része viszont nem, mint például a védőoltásoknak az esetében. Tehát pillanatra álljunk meg, és tekintsük át, hogy a klinikai orvostudományban milyen a tudományos bizonyítékoknak a hierarchiája. Ugye ezek a kutatások különböző tényezőknek az összefüggését vizsgálják, különböző betegségeknek a megjelenésével, és nagyon sokféle ilyen vizsgálat végezhető, kezdve a klinikai esettanulmányból, egészen a célzott, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokig. És attól függően, hogy mennyire nagyszámú betegen vizsgálják ezt, mennyire célzottan és kontrolláltan, úgy a kiértékelésnél használt statisztikai módszereknek a bizonyítói ereje egyre erősebb, tehát egyre erősebb bizonyítékonak tekinthetjük, hogyha mondjuk egy asszociáció kijön egy randomizált kontrollált klinikai vizsgálatba, mint hogyha csak egy esettanulmányban derül fény rá, bár ez utóbbi is fontos, hiszen felhívja a figyelmet valamire. Ugyanakkor az is nagyon sokszor előfordul, hogy egy bizonyos asszociáció, amely egy ilyen vizsgálatban statisztikailag szignifikáns eltérést mutat, megismétlik egy másik mintán, és nem tudja visszaigazolni ugyanazt az összefüggést. Aminek az a nagyon egyszerű magyarázata van, hogy az emberi populáció az rendkívül heterogén. Így manapság a legerősebb bizonyítéknak azt tartják, hogyha sokféle klinikai mintán elvégzett vizsgálatokat összehasonlítják egy metaanalízissel vagy szisztematikus review vizsgálattal, és amennyiben az összefüggést egy ilyen metaanalízis is megerősíti, akkor fogadható el ez a bizonyos összefüggés. Na, miért mondtam el ezt? Azért mondtam el, mert az anyai vírusfertőzés esetében a később az utódokban megjelenő autizmus előfordulásával az asszociációt már ezek a metaanalízisek is igazolták. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ez az asszociáció még mindig nem egy ok-okozati összefüggés, hiszen ezek egymásnak okai következménye, de független kísérő jelenségei is lehetnek. Ugyanakkor, ha végig gondoljuk ugye ezeket a koros perinatális történéseket, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tulajdonképpen egyfajta irányba mutatnak, miért pedig a legtöbb ilyen esemény esetében az immunrendszer valamilyen módon érintett. És valóban a humán kutatásokban is kimutatják már azt, hogy az autistákban egy tartósan fokozott immunaktivációnak a jele is megfigyelhetőek. Itt például agyi képalkotó eljárásokkal, PET-vizsgálatokkal vizsgálták az autistákban az agyi immunsejteket, a mikroglia sejteket, és látható az, hogy az alsó sorba lévő autistáknak a mikroglia sejtei sokkal intenzívebben jelölődnek. Emellett a vérben is megemelkednek a gyulladáskeltő fehérjéknek a szintje, ez is egy metaanalízisnek az eredménye, tehát egy metaanalízissel igazolt eltérés már, hogy megemelkedett ezeknek a gyulladáskeltő fehérjéknek a szintje az autistáknak. Sőt, ez korrelál a viselkedési tüneteknek a súlyosságával is, itt pedig egy mikroglia sejtet láthatunk, egy ilyen zöld immunofluoreszcens festéssel. Következő lépés az, hogy ezt a bizonyos összefüggést valahogyan állatkísérletbe is modellezzük, és ezt tettük mi is a kísérleteinkben. Az úgynevezett anyai immunaktivációs autizmus modellt alkalmaztuk a kísérleteinkben. Ez úgy történik, hogy vemhes nőstény egereket a vemhesség meghatározott napjain egy IC nevezetű RNS szekvenciával injektáltunk, ami a vírusfertőzést modellezi. Majd megvártuk, hogy eljenek az egerek, és felneveltük az utódokat. Majd az utódokon a fiatal felnőtt korban különböző autizmusra jellemző viselkedési vizsgálatokat, illetve szövettani és morfológiai eltéréseket vizsgáltunk. Tehát ebben a modellben az anyai immunaktiváció feltehetően a placentán és a keringésen keresztül a magzatban átjutó gyulladáskeltő szolubilis mediátorok segítségével a magzati agy fejlődésére gyakorol hatás. Most lássuk, hogy milyen eredményeket kaptunk. Előre bocsájtom, hogy természetesen a humán viselkedést állatkísérletekben csak korlátozottan lehet modellezni, tehát például a nyelvi kommunikáció eltéréseit azt nem tudjuk állatkísérletben jól leképezni, de például a szociális viselkedést azt egész jól lehet modellezni állatokban, hiszen az egerek is szociábilis állatok, és egy ilyen teszt, ami ezt modellezi, ez a bizonyos szociális preferencia teszt, az úgynevezett háromdobozos elrendezésben, itt három mérő rekesz van, és abból kettőben egy-egy henger van, és az egyik hengerbe egy fajtársat helyezünk el, majd beletesszük az egeret a mérőrekeszre, és a viselkedését videóval rögzítjük, ezt automata kiértékelő rendszer segítségével értékeljük, és az derül ki, hogy azoknak az anyáknak az utódaiban, amelyeket poliicével injektáltunk, kevésbé alakul ki ez az úgynevezett szociális preferencia, vagyis egyfajta szociális deficitjük van ezeknek az egereknek. Ezt egyébként a fajtás, illetve az üres ketrec szagolgatásával eltöltött idő hányadosaként lehet kifejezni. Más eltéréseket is vizsgáltunk, így például az autistákban jellemző lehet a szenzori-motoros koordinációnak a romlása. Ezt a rotarotreszttel lehet vizsgálni, ilyenkor egy forgó rúdra ültetjük fel az egereket, és azt vizsgáljuk, hogy mikor esnek le róla. Most látható az, hogy a egymás követő tesztek során az állatoknak a tanulási teljesítménye javul, de mégis a anyai poliicé kezelt állatoknak az utódaiban egy szenzori-motoros koordináció teljesítmény romlás figyelhető meg. A repetitív viselkedéseket is lehet modellezni, bár egy kicsit más, mint az emberben. Az egyik ilyen teszt az úgynevezett sztereotíp mosakodás teszt. Nagyon egyszerű viselkedés, de látható, hogy itt is az anyai poliicé kezelés hatására fokozódik a repetitív viselkedésnek az időtartama, hasonlóan ahhoz, amit autizmusban megfigyelhetünk. Egy másik teszt pedig a márványgolyó ásás teszt. Ilyenkor márvány vagy üveggolyókat helyezünk el a kísérleti alomban, és az ezt betemető magatartás a repetitív viselkedés, és itt is megállapítható, hogy az anyai poliicé kezelés hatására fokozódik ez a repetitív viselkedés. Nagyon fontos az is, hogy a viselkedési eltérés mellett konkrét kézzelfogható morfológiai eltéréseket is találjunk az agyba, amelyek hasonlítanak arra, amelyet a különböző vizsgálatok az autisták agyába találtak. Egy ilyen autizmus specifikus eltérés a kisagy 7-es és 8-as lebenyében, az úgynevezett purkinyes sejteknek a pusztulása. Itt ezeket a zölddel jelölt karbindin immunfluoreszens festéssel nagyon szépen lehet látni, és látható az, hogy az anyai poliicé kezelés hatására ugye csökken, pusztulnak ezek a sejtek, csak úgy, mint az autistáknál ez megfigyelhető, és ha elektromikroszkopos analízissel a szinapszisoknak az ultrastruktúráját vizsgáljuk, akkor az is megállapítható, hogy a poliicé kezelésen átesett anyáknak az utódain nagyobb arányban vannak jelen a károsodott szinaptoszomát. Tehát Foglalva, ugye mindezen eredmények azt mutatják, hogy az anyai immunaktiváció hatására az utódokban autizmusra jellemző viselkedési és morfológiai eltérések alakulnak ki állatkísérletekbe. A mi kutatásainkban elsősorban arra koncentráltuk, hogy azonosítsuk azt a fajta bekapcsoló szignált, illetve a résztvevő jelátviteli útvonalakat, amelyek az anyai immunaktiváció során az anyában aktiválódnak, majd ez ennek a hatása átkerül a magzati agynak a fejlődésére, és hogy az ebben résztvevő molekuláris komponenseket azonosítjuk. Hát itt érkeztünk el az inflammaszómákhoz, amely az immunrendszer kutatásában az elmúlt éveknek az egyik legizgalmasabb felfedezése volt. Ugye mik azok az inflammaszómák? Magyarul talán gyulladás testeknek lehet mondani őket. Ezek olyan magasabb rendű fehérje szerveződések, amelyek a veleszületett immunválasz gyulladásos válaszát történő átalakításáért felelősek az immunsejtekben. És úgy működik ez a rendszer, hogy alapvetően az inflammaszómáknak a kialakulásához kétfajta szignál szükséges. Az első szignál az lehet egy külső kórokozó, de lehet a szervezetnek a belső vészjelző szignálja, egy vírus vagy egy baktérium, de akár egy nehézfém lerakódás is. És ez a membránban lévő úgynevezett TLR receptorokon keresztül elindítja a géneknek az átíródását, és első lépésben keletkeznek az inflammaszómát alkotó fehérjék, illetve a gyulladásos fehérjéknek az előanyagai. Ahhoz azonban, hogy ebből egy érett inflammaszóma és egy valódi gyulladásos válasz is keletkezzen, egy másodlagos szignálra is szükség van, és ezt a másodlagos szignált biztosítja egy másik sejtfelszíni fehérje, a P2X7 receptornak az aktiválódása. Ennek hatására az alkotó elemekből összeáll az érett inflammaszóma, és mint egy motorként elősegíti a gyulladásos fehérje előanyagból az érett citokinnek a lehasadását. Az itt bemutatott példában ez az interleukin 1-beta nevű citokin, amely aztán képes a sejtből kijutni és további gyulladásos választ kiváltani. Ma már azt is tudjuk, hogy ez az inflammaszoma jelátviteli útvonal aktiválódik nagyon sok különböző eredetű gyulladásos betegségben, mint például a különböző fertőzésekben, de ugyanúgy az idegrendszer gyulladásos betegségeiben, vagy éppen az anyagcsere betegségekben, tehát ez egy ilyen közös jelátvivő útvonal. Mi a kutatásainkban elsősorban a már előbb említett másodlagos szignálra koncentráltunk, a P2X7 receptorra, amely egy ioncsatorna, és amelyről már nagyon sok mindent tudunk, de nem fogok ebből mindent elmondani. Ez alapvetően egy olyan ioncsatorna, ami kationokat ereszt át magán. Itt láthatjuk a feltételezett fehérje struktúráját ennek a receptornak. Itt látható benne az ioncsatorna pórusa. És tudjuk azt, hogy ezt a receptort nem csak az immunsejtek, hanem az idegvégződések is kifejezik, és nagyon fontos sokrétű szerepet játszik egyrészt a gyulladásos immunválaszban, de az idegi aktivitást is befolyásolja. Fontos még azt tudni, hogy a P2X7 receptort, ugye, mint mondottam, az ATP molekula az, ami aktiválja. Az adenozin trifoszfátot ugye sokan ismerik, mint az élősejteknek az univerzális energia valutáját, de tudjuk azt, hogy fel is szabadulhat a sejtekből, és jelátvívő anyagként funkcionál. Ugyanakkor ez a P2X7 receptor csak nagyon magas ATP koncentrációra érzékeny, ami csak kóros körülmények között szabadul fel, tehát például, hogyha sejtek elpusztulnak vagy elhalnak, akkor aktiválódik ez a P2X7 receptor, normál körülmények között ezek a receptorok csendben vannak. A korábbi kutatásainkban Sokat foglalkoztunk a P2X7 receptorral, és különböző idegrendszeri betegségekben mutattuk ki a szerepét a kórtani mechanizmusban. Egyrészt a már előbb említett inflammaszóma és gyulladáskeltő szignalizációs útvonal részvételével, másrészt közvetlenül az idegi aktivitás befolyásolásával, ugye hiperaktivitást is okoz ennek a receptornak a tartós stimulációja, és kezdve az Alzheimer kortól a szklerózis multiplexen keresztül a hangulat zavarokig, úgy tűnik, hogy ez egy olyan jelátviteli útvonal, ami minden ilyen kóros esetben aktiválódik, ezért volt érdemes megnézni, hogy az autizmusban is van-e valamilyen szerepe. Most ennek a vizsgálatára a legjobb eszköz a P2X7 receptor génkiütött egérvonal, amelyben a P2X7 receptor kódoló gént egy génkonstruktummal, egy génszakasszal helyettesítették, és az így létrejövő génkiütött egerekben nem keletkezik funkcionális P2X7 receptor fehérje. Ugye ezeket hívjuk P2X7-minusz egereknek, míg a VAD típusú társaik a plusz-plusz egereket. És a következő vizsgálatokban ugye megvizsgáltuk, hogy ha a P2X7 receptor génkiütött egereket injektálunk a poli-IC-vel, vagyis az immunaktivációt hozunk rajtuk létre, létrejönnek-e akkor is az autizmusra jellemző viselkedések és tünetek. Hát láthatjuk itt a pirossal és a sárgán jelzett oszlopokba, hogy a P2X7 receptor hiányában a poli-IC nem vált ki szociális deficitet, és a szenzori-motoros koordináció romlás sem következik be. Ugyanígy nem fokozódnak a repetitív viselkedések sem, és nem alakul ki a kisagyi purkinje sejtveszteség, és a szinaptoszómáknak a károsodása az ugyan kialakul, de nem különbözik az anyai immunaktivált egereknek az eredménye a sokkezelt egereknek az eredményéhez képest. Tehát mindezt összegezve azt mondhatjuk, hogy a P2X7 receptor génkiütött egerekben nem alakulnak ki az anyai immunaktiváció hatására az utódokban tapasztalt autizmusszerű tünetek és egyéb eltérések, amelyek a P2X7 receptoroknak az oké, de legalábbis közvetítő szerepét feltételezik a kialakult változásokban. Ebből azonban egy újabb kérdés is adódik, hogy vajon az anyában vagy az utódban találhatóak-e azok a P2X7 receptorok, amelyek a kialakult változásért felelősek. Hogy erre a kérdésre választ adjunk, következő kísérletekben ismét a vemhes nőstényeket, a poli-IC-vel immun aktiváltuk, majd vérgyűjtöttünk belőlük, és egy multiplex áramlási citométer analízissel meghatároztuk a keringésükben a gyulladásos fehérjéket. Nagyon sokféle elváltozást kaptunk, de ebből most azt emelem ki, hogy az egyik gyulladáskeltő fehérje, az interleukin 6-nak a szintje nagyon nagy mértékben több százszorosára megemelkedett az anyai poli-IC kezelésnek a hatására. Ugyanakkor ugyanezt az elváltozást nem tapasztaltuk a P2X7 receptor hiányában. Megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan képeződnek le ezek a változások a magzati agy immunválaszában, és a magzati agyban is megmértük ugyanezeknek a gyulladásos fehérjéknek a szintjét. Megint csak nem részletezek mindent, de az itt is látható, hogy az a nagymértékű indukció, amelyet az anyai keringésben láttunk, egy kisebb mértékben a magzati agyban is megtörténik, és megint csak a poli-IC nem hat a P2X7 receptor hiánya esetén. Tehát ebből az következik, hogy a poli-IC kezelés feltételezhetően a P2X7 receptor közvetítésével okoz először az anyai keringésben egy emelkedett interleukin 6 választ, majd ez a placentán a magzati keringésbe, és a még nem érett magzati véragygáton keresztül a magzat agyába jutva okozhatja az agy fejlődésének meghatározott rendellenességeit, ami aztán az utódokban az autisztikus tünetekhez vezetetnek. Következő kérdés ugye az, hogy de hogyan lehetséges mindez? Mindehhez tekintsük át az idegrendszer fejlődésének az időskáláját a terhesség során, illetve azt követően, és ezzel párhuzamosan nézzük meg, hogy hogyan fejlődik az immunrendszer. láthatjuk azt, hogy az idegrendszer fejlődése már viszonylag korán elkezdődik, ugye az első trimeszterben a neurogenezissel az idegsejteknek a képzése megkezdődik ilyenkor, és ez le is zajlik a terhesség során, de az idegrendszer fejlődéseit még nem fejeződik be, hanem további fontos lépések vannak, mint például a neuronális migráció, az idegsejteknek a vándorlása, aztán bizonyos idegsejtek elpusztulnak, hogy helyet adjanak másoknak. Ezt követi a szinapszisoknak a képzése, a szinaptogenezis, majd a gliogenezis, a idegsejtek velőhüvelyének kialakulása, a mielinizáció, és végül a szinapszisoknak az aktivitás függő érése, ami tulajdonképpen maga a tanulási folyamatnak a beépülése az agyba, ez egészen a felnőtt korig tart. Látható ugyanakkor az is, hogy attól függően, hogy a terhességnek melyik szakaszában éri az anyai szervezetet valamilyen kóros stresszstimulus, attól függően az idegrendszeri fejlődésnek más és más stádiumába fog ez a behatás beavatkozni. Látható egyébként az is, ami közismert, hogy ugye az anyai szervezet toleranciát, immuntoleranciát mutat a magzattalnak a viszonylatába, ugye ezért tudja a kismama kihordani a bébit, és az anyai passzív immunitás védi a magzatot, a vele született és szerzett immunitás viszont a születés követően alakul ki. Most arra is vannak már új adatok, hogy hogyan befolyásolják ezek a gyulladáskeltő citokinek az idegrendszernek a fejlődését. Itt például egy nemrégiben megjelent vizsgálat, ugyanazt a polici modellt használta, mint amit mi a kísérleteinkben, és megállapítható az, hogy a polici kezelés hatására ugye teljesen más az agykéregnek a rétegződése, tehát másképp fejlődik az agykéreg. Itt ebben a vizsgálatban egy másik mediátort, az interleukin 17-et is az interleukin 6 mellett azonosították. Aztán humán vizsgálatok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de először hallgassuk meg az autista fiút, hogy ő maga milyen szemléletesen írja le azt, hogy mi történik az ő agyában.
Kicsit átrendezett agy. Az egész, hogy máshogy van húzalozva.
Tehát valóban úgy tűnik, hogy másképp van húzalozva az autistáknak az agya, ezt megint csak képalkotó eljárásokkal lehet vizsgálni, és látható itt, hogy a jobb oldali ábrán lévő autistákban egyfajta hiperkonnektivitás, tehát az idegsejteknek a kapcsoltsága is megváltozik, és több kapcsolat van az idegsejtek között, ami végső soron magyarázhatja, hogy olyan fajta neuron hálózati eltérések keletkeznek, amelyek mondjuk a repetitív viselkedésért felelhetnek, vagy éppen egy szociális visszahúzódást okoznak az autistákban. Tehát összességében véve azt mondhatjuk, hogy a tudomány mai eredményei arra mutatnak, hogy az anyai immunaktivációnak egyéb más tényezők fennállása esetén lehetnek késleltetett hatásai az utódokra nézve, és ez nem is csak az autizmus lehet, hanem akár későbbi megjelenő mentális eltérések vagy pszichiátriai betegségek, attól függően, hogy pontosan milyen konstellációban érik ezek a stimulusok akár az anyai vagy az utódnak az immunrendszerét. Most persze én az előadásomban most ezt a jelátviteli útvonalat világítom meg, de természetesen más útvonalak és ösvények is vannak, amelyen keresztül a környezeti faktorok az agyat befolyásolják, de ez vezethet egy kisgyermekkorban az autizmushoz, egy kamaszkorban egy kábítószer problémához, fiatal felnőttkorban pedig például egy skizofrénia-szerű betegséghez, aminek szintén kimutatták az összefüggését az anyai immunaktivációhoz. Itt például legújabb kutatások azt is kimutatják, hogy az agykéregnek a fejlődését a szerzett immunitás is befolyásolja. Így ebben a vizsgálatban olyan egereket hoztak létre, amelyekben a szerzett immunitás is teljesen hiányzik, olyan szerű állapot ez, mint az AIDS. És ezeknek az egereknek az utódaiban is kialakulnak az autisztikus tünetek, amelyek az immunsejtek repopulációjával helyreállíthatóak. Sőt, ez a vizsgálat pedig, amely szintén egy nagyon rangos újságban, a Cellben jelent meg, azt mutatta ki, hogy még az anyai diéta is befolyásolja az utódoknak a szociális viselkedését. Itt ugye egy anyai zsírgazdag diéta hatására szociális deficit alakult ki, amelyet egy mikroflóra helyreállítással kezelni lehet. Tehát összességében véve azt mondhatjuk, hogy mind a genetikus hajlam, mind az anyai és a szerzett posztnatális környezeti faktorok együttesen szükségesek ahhoz, hogy az autizmus kialakuljon, hiszen nem minden anyai immunaktiváción átesett édesanyának lesz a gyermeke autista. Ehhez még más további faktorok szükségesek, környezeti stresszorok, fertőzések, bélmikroflóra, és még sorolhatnám. Hát elég arra gondolni, hogy a külső környezetünknek a változása az mutat olyan meredeken változó tendenciát, mint magának az autizmusnak az előfordulása, hiszen teljesen más dolgokat eszünk, iszunk, másfajta levegőt szívünk be, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy az várható, hogy még további más környezeti faktorokra is valószínűleg a jövőbeni kutatások fényderítenek. És végül néhány szót a kezelésről, ahogy ígértem. Itt is tulajdonképpen felvethető a kérdés, hogy kell-e egyáltalában kezelni az autizmus, hiszen van olyan vélemény, hogy nem kell, nem szükséges. Az én válaszom erre az, hogy és nem tudom, hogy majd a klinikus kollégák megerősítenek-e ebbe, hogy abban az esetben kell kezelni az autizmust, hogyha ez szenvedést, életminőség romlást okoz, akár az autistának, akár a hozzátartozóinak. És azt is el kell mondani, hogy az autizmusnak már most is van kezelése, ami rendkívül komplex, és rendkívül egyénre szabott, vagyis personalizált, amely magában foglalja nagyon sok különböző szoció- és pszichoterápiás eszköz, speciális könyveket, oktató eszközöket, fejlesztő eszközöket, az iskolákat, speciális gondozó otthonokat, és nem utolsó sorban a hozzátartozóknak is a támogatását. A gyógyszeres terápia ma ebben egy viszonylag kis szerepet játszik, amolyan tűzoltásképpen alkalmazzák az antipszichotikumokat vagy szorongásoldó szereket. De azt is mondhatjuk, hogy ha valaki azt kérdezi, hogy van-e lehetőség gyógyszeres oki kezelése, ez bizony nem megoldott. Mi azért tettünk egy kísérletet az állatkísérleteinkbe arra, hogy megpróbáljuk gyógyszeresen befolyásolni az egerekben kialakuló autisztikus eltéréseket, mégpedig egy olyan molekulával, ami specifikusan gátolja a P2X7 receptort, és itt láthatjuk, hogy ugye ebben az esetben nem keletkezik érett inflammaszoma és gyulladásos szignál sem, és megvizsgáltuk ennek a P2X7 receptor gátló szernek a hatását, amelyet a vemhes nőstényekben alkalmaztunk az utódokban kialakuló eltérésre. Na most azt láthatjuk, itt a zöld oszlopokban látható az antagonista kezelésnek a hatása, tehát ez az anyai P2X7 receptor gátlásnak a hatása, teljesen kivétte az összes tünetet, amit tapasztaltuk, mind a repetitív viselkedések, mind a morfológiai eltéréseknek a vonatkozásában, tehát már egy egyszeri anyai P2X7 receptor antagonista kezelés teljesen reprodukálta a génkűtésnek a hatását, ami megerősít egyébként azt a feltételezésünket, hogy az anyai P2X7 receptorok felelősek ezért a változásért. Ez tehát elsősorban a megelőzésre lenne tulajdonképpen egy lehetséges módszer, amelyhez azonban az is szükség lenne, hogy a terhesség során kiszűréssel kerüljenek azok az érzékeny egyének, akiknél immunaktiváció van, és hát persze további kutatások során erre is látunk perspektívát, például az interleukin 6 vagy egyéb citokinek szintjének a mérésével, vagy a P2X7 receptor expresszió vizsgálatával, de az általunk feltárt jelátviteli útvonal még sok további molekulális lehetőséget ad a gyógyszeres befolyásolásra, akár a szinapszisok vagy a neuron hálózatoknak a szintjén. És persze az is elképzelhető, hogy nem csak az anyában, hanem már az autistában a kialakult eltéréseket kezeljük valamilyen immunomoduláns szereket a szinapszisoknak vagy a neuronhálózatoknak a szintjén. Tehát a mi kísérleteikből tulajdonképpen ennyit tudtunk meg az autizmusnak egyfajta formájával. Én megköszönöm a figyelmet, és a Hippokratésznek a gondolataival zárom le az előadásomat, amely ugyanazt hangsúlyozza, amit már a bevezetőben mondtam, hogy elsősorban az ok-okozati összefüggéseknek a jobb megértésével fogunk eljutni oda, hogy az autizmussal kapcsolatos tudományos kérdések és egyéb problémák megoldódjanak, és itt köszönöm meg a támogatását az Autizmus Alapítványnak, illetve a többi szervezetnek, a Nemzeti Agykutatási Programnak, illetve a Richter Gedeonnak, aki szintén támogatta a kutatásainkat. Köszönöm szépen a figyelmet!